Ez még mindig a prémium kategória.
Cinkotai Norbert, a KVC Equitas vezető elemzője mai vendégem, és hát természetesen a vírusról, illetve annak a pénz- és tőkepiaci hatásairól beszélgettünk, és hát eljutottunk a hullókésig, ugye ez egy tőzsdei kifejezés, de mondd el pontosan te a kedves hallgatóknak, hogy miről is van szó.
Hát a hullókés az, hát az sok mindent jelent, hát nyilván a tőkepiaton is sok mindent jelent, de azért elsősorban inkább azt jelenti, amikor egy nagyon nagy esést mutatnak mondjuk az árfolyamok, valamilyen részvénynek az árfolyama, vagy indexnek az árfolyama, és akkor nyilván valaki, miközben ez még masszívan esik, megpróbálja megvásárolni ezt az indexet.
Azaz elkapni azt a kést, amik éppen esik, és akkor értelemszerűen elvághatja a kezünket, ezt vetítik át, úgymond a tőkepiacon.
Hát igen, tehát tulajdonképpen ugye el szokták mondani, hogy aki hullókések közé nyúlkál, az gyakran megvághatja magát. Nyilván ennek is van egyfajta művészete, ez egy nagyon-nagyon trading típusú hozzáállás, amikor valaki pont az alját megpróbálja eltalálni. Itt az nagyon nagy esés mellett ugye az a baj, hogy nagyon nagy lendülettel esik az a bizonyos kés, tehát elég csúnyán meg lehet magát vágni ilyenkor egy befektetőnek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes műfaj.
De a jelenlegi árfolyamokon azért, ha a hazai részvényeinket elnézzük, ugye a vezető részvényeket és az osztalékokat, akkor azért már elég látványos osztalékhozamokat lehet elérni, akár már két számjegyűeket is. Csak hát persze kérdés, hogy itt van-e az alja, már itt az árfolyam szempontjából.
Azért az árfolyamok esése mellett az ilyenkor jellemző az osztalékhozamok elindulnak fölfelé. Itt olyan kockázatok vannak sokszor, mondjuk, hogyha a reálgazdaságot érintő hatásokat, amit nehezen lehet számszerűsíteni, abból akár olyanok is kijöhetnek, hogy mondjuk osztalékvágásra kényszerülnek bizonyos cégek, és nyilván vannak olyan szektorok, amelyek talán egy picit válságállóbbak. Most mondjuk a Magyarországnál vagyunk, és mondjuk a Magyar Telekomra gondolunk, akkor nyilván a telekom szektor, én azt gondolom, hogy sokkal inkább válságálló, mint mondjuk más szektorok. De hát értelemszerűen azért a Magyar Telekomnak, mondjuk ha most akkor így nevezzük nem a dolgokat, az osztalékáról beszélünk, ott azért nem túl pozitív volt az elmúlt egy hónap vagy két hónap, amit így a befektetők az osztalékkal kapcsolatban így megéltek. Tehát nyilván most ha mondjuk, hogy Magyar Telekom kifizet 20 forint osztalékot, amellett mondjuk egy 370 vagy 360 forintos árfolyamnál nézve egész jó kis osztalékhozamokat lehet látni, miközben egyébként meg a globális hozamszintek szintén elég alacsonyak, de azért az kérdéses, hogy mondjuk ez valóban, vagy akkor majd milyen osztalékot fog fizetni a Telekom, hogyha mondjuk a koronavírus miatti gazdasági lassulás az mondjuk valamelyest begyűrűződik akár Magyarországra is.
Hát azért azt se felejtsük el, hogy az osztalék szelvény levágása után értelemszerűen az árfolyam is esni fog, és ugye jelenleg helyzetben azért nehéz kiszámítani, hogy mekkorát is fog esni. Ugye a legjobb esetben az szokott lenni, hogy a blue chipeknél általában nem esik akkorát, mint az osztalék. Hát azt gondolom, hogy ezt most nehéz így kijelenteni.
Hát igen, meg hogyha most megnézzük az elmúlt egy-két hetet, akkor a Magyar Telekom jó pár osztalékot kifizetett, hogyha az árfolyamát megnézzük, csak az osztalék végül nem fog megérkezni a befektetőkhöz. Most nyilván kicsit viccesen hangzik ez, de hát azért elég nagy esés után van a Magyar Telekom is, és egyelőre nem úgy viselkedik a Magyar Telekom részvénye, hogy ilyen iszonyatosan nagyon defenzív lenne. Azért voltak itt elég komoly mínuszok, voltak olyan kereskedési napok, tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyon-nagyon tudná magát semlegesíteni, de az tény, hogyha mondjuk abban gondolkozunk, hogy ha az emberek kevesebbet érintkeznek egymással, mondjuk egy olyan világban fogunk élni, nem tudom, pár hónapig, most mondtam valamit, ahol egy picit kevesebb interakcióra kerül sor, az nyilván a távközlés meg a telekommunikáció szempontjából nem feltétlenül nagyon-nagyon negatív, mint mondjuk egy turizmusban.
De az volt az érdekes egyébként nézni is, hogy ha már vírusnál tartunk, betegségeknél tartunk, járványnál tartunk, akkor én azt gondoltam volna, hogy a Richter lesz a legstabilabb, mármint az árfolyamát tekintve.
Hát nyilván a gyógyszergyártók azok relatív értelemben nem olyan gyengék, mint mondjuk egy légitársaság. De ha mondjuk megnézzük az indexeket és mondjuk a szektorokat szétbontjuk, akkor azért azt látjuk, hogy egy DAX index, vagy egy S&P 500 index, vagy egy Stoxx Europe 600, ami ugye európai ilyen 600 nagyobb céget tömörített tőzsdeindex, ott azért azt lehet látni, hogy azért valamennyi szektor igen durván negatívban van, hogyha csak az elmúlt három hetet nézzük. Tehát ilyen szempontból a gyógyszercégek, meg ez a szektor is. Tehát ebből a szempontból nem tud függetlenedni ettől a hatástól, és azért a Richternek nincsenek olyan jellegű készítményei, mondjuk a koronavírus ellenszerét jelentenik. Én legalábbis legjobb tudásom szerint, aztán lehet, hogy majd jól meglepődök egyszer. Ilyen szempontból azért olyan nagy függetlenedést nem lehet látni a tőkepiaci hatásoktól. Mondjuk azért Amerikában vannak olyan cégek, amik egészen jól tartják magukat. Mondjuk a Regeneron az pont egy ilyen cég, ott azért vannak a koronavírussal kapcsolatos hírek, vagy éppen a Gilead Sciences, ez szintén egy olyan cég, de mondjuk ez két amerikai cég, ezek jellemzően az S&P 500 cégek közül mondjuk a top-top kategóriába tartoznak, hogy csak az elmúlt három hetet nézzük, de itt se lehet látni ilyen 40-50%-os emelkedéseket, csak ilyen épp, hogy pluszban van típusú, vagy már enyhén mínuszban van, de nem mondjuk nem 20-30%-kal, csak épp, hogy kategória, tehát hogy olyan nagyon-nagyon elbújni ez elől most nem nagyon lehet, és akkor a Richter nyilván ugyanúgy nem tud.
Akkor a kis befektető sem tud, vagy a befektető sem tud, és akkor mit tegyen a befektető? Tehát mindenki maradjon kvázi az eddigi portfóliójában, várjuk ki, hogy elteljen ez a pánik időszak. és akkor majd csak normalizálódok a helyzet, és talán ismét lesz majd 14-15-16 ezer forint az OTP.
Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát hogy nyilván ez is egy ilyen nagyon-nagyon szélsőséges félemény. Ez megint olyan, hogy ezt mindenkinek magának kell átgondolni, mint befektető, hogy ő egyébként hogyan kezeli a befektetését. A legrosszabb, ami szerintem a befektetőkkel történhet, ugye szokták azt mondani, hogy a befektetők alapvetően a hozamokat, amiket elérhetnek az hosszú távon a tőkepiacokon, azokat nem nagyon tudják befolyásolni. Tehát, hogyha valaki jó időben születik, és mondjuk akkor kezdett el pont részvényekbe befektetni, amikor az amerikai tőkepiacnak a szárnyalása az mondjuk az elmúlt 30-40 évben mondjuk volt egy nagyon jó szakasza, akkor ő már jobb helyzetből indul, mint mondjuk valaki, aki mondjuk lehet, hogy 10-20 évig egy gyengébb időszakot kellett, hogy megéljen. Ezt nem nagyon lehet befolyásolni. Amit lehet befolyásolni, az nyilván az, hogy egy befektető nem olyan jellegű költségeket fizet ki, ami mondjuk látványosan megeszi a hozamait, vagy mondjuk az adózását egy picit mondjuk különféle okosabb konstrukciókkal, például mondjuk egy TBS számlával, most csak mondtam egy példát, megpróbálja kicsit jobban kihasználni, és a másik, amit egyébként még megtehet ezzel kapcsolatban, az, hogy nem veszíti el a józan eszét. És azért szerintem az ilyen válságoknál nagyjából, vagy egy ilyen gyengébb, meg nagy csapkodást jelentő időszakoknál talán ez a legnagyobb kihívás, hogy a befektetők ne kapkodjanak, hanem nézzék meg, hogy mi a tervük, és próbálják meg ahhoz tartani magukat. Most nyilván lehetnek megérzései az embernek, amikor azt mondja, hogy valaki úgy gondolkozik, hogy szerint a következő fél év az nem lesz túl jó a tőkepiacokon, ezzel kapcsolatban is lehet valami taktikai reagálást csinálni a portfólióban, de ezzel együtt azért még mindig van egy nagyon nagy hosszú távú terve egy jó befektetőnek szerintem, amihez azért általában ragaszkodik.
Korábban szóba került itt a Fed, illetve egy bankok a monetáris politikák. Ugye nemrég a Fed 50 bázispontot vágott a kamatból, ezzel próbálva ösztönözni úgymond a gazdaságot. Az LKB nem vágott, de hát én szerintem nem is lett volna értelme a negatív kamatot tovább mélyíteni. Viszont további stimulusokat ők is bejelentettek, ugye likviditás bővítés lesz, ha minden igaz. Szerinted elég ez? Kellett ez egyáltalán a piacoknak?
Szerintem kellett, de nem lesz elég. Tehát, hogy, és én azért azt kell, hogy mondjam, és egyébként most tök őszintén, hogy ez talán azért nem is gondolja senki a gazdasági döntéshozók közül, hogy ez majd elég lesz. Tehát, hogy ilyen szempontból azért ez nem rossz hír, hogy szerintem fölismerték a döntéshozók, fölismerte a monetáris és fiskális politika is, hogy itt az, hogy majd kamatot vágunk, eszközvásárlási programokat csinálunk, ez nem fogja megoldani az összes problémánkat.
Ettől ez nekem egy kicsit olybá tűnt, mint hogyha ezt az olaszokra találták volna ki. Ugye lássuk be, hogy az olaszoknak jól jönne az eszközvásárlási program kiterjesztése, hiszen azért az olaszok komoly gondba lehetnek.
Nyilván a monetáris politika, én azt gondolom, hogy tudja a kínálati sokkot tompítani olyan szempontból, hogy mondjuk bizonyos cégeknek a likviditását, vagy a finanszírozási költségeinek az esetleges emelkedését tudja tompítani. Tehát ez teljesen rendben van. Nyilván, amikor egy vállalat mondjuk sokkal drágább kamat mellett kapna már csak hitelt, mert már mindenki kockázatosnak tartja, meg a cashflow termelését bizonytalannak véli, akkor nyilván az, hogy milyen finanszírozási kondíciók vannak, és mondjuk, hogy egy cég ne boruljon el emiatt, az abszolút kívánatos. A nagyobb probléma viszont a kereslettel van szerintem, és a monetáris politikának azért az, hogy mondjuk leviszik a kötvényhozamokat, meg mondjuk a nullkamat környezet tartósan megmarad, az látszólag a keresleti oldalt nem tudja olyan erősen stimulálni, és itt nyilván a fiskális politikának a szerepe az masszívan fel fog értékelni.
Hát jó példa erre mondjuk Japán, ugye ott már azért nagyon-nagyon hosszú évek óta folyik ez az úgymond stimulus, és mégsem indul be igazából a gazdaság.
Így van, tehát hogy itt elképzeltek olyan megoldások, most itt nyilván ezek ilyen kicsit ilyen légből kapottak, meg most a hasamra ütök, és mondok valamit, hogy az embereknek neki állnak pénzt osztani.
Ez már korábban fölmerült, ugye ez az úgynevezett helikopterpénz.
Így van, tehát hogy ezek nem új dolgok. Itt nagyjából 10 évvel ezelőtt is mindenki elmondott az Európai Uniónak az esetleges hosszú távú fejlődésével kapcsolatban nagyon-nagyon sok mindent, és aztán valamilyen okból kifolyólag ennek egy része megvalósult, egy része nem valósult meg, ami nem valósult meg, azt mindenki elmondja, hogy még miért nem valósult meg, ezt meg kell csinálni, stb. Tehát az, hogy fiskálisan mondjuk egy picit jobban élénkíteni, mondjuk a gazdaságokat picit jobban stimulálni a fiskális politikának, ezt nagyon sokszor elmondják, hogy Európában erre szükség lenne, hogy a keresletet is érdemben tudják javítani.
Gondolom, senki nem vitatja, hogy szükség lenne, csak kérdés az, hogy ki tudja ezt meglépni. Ugye azt látjuk, hogy például a Németország ugye egy költségvetési többlettel nyilván meg tudja lépni. De egy Olaszország, és akkor nyilván nem véletlenül térek vissza megint Olaszországra, már nehezebben. Tehát ide kell úgymond egy monetáris stimulus, hogy a fiskálist meg lehessen lépni.
Hát abszolút, tehát hogy elképzelhetőek olyan megoldások, hogy mondjuk, és ezt most már nem egy helyről lehetett hallani, hogy sokan eljátszottak a gondolat, hogy miért ne lehetne mondjuk egy ország költségvetésének, mert mi van, ha lesz, mondjuk tegyük fel, most nem tudom, 10%-os költségvetési hiány, és egyébként a jegybank meg kinyomtatja hozzá a pénzt. Tehát most ezek nyilván ilyen nagyon meglepő húzásoknak tűnnek, hogyha nincs olyan hatás, ami ezt kikényszeríteni, de amikor mondjuk elfogynak az érvek amellett, hogy egyébként a fiskális politika miért nem sokkal aktívabb. Nyilván, amíg az Európai Uniónak a növekedése, vagy az eurozónának a gazdasági növekedése valamennyi, mondjuk 1-2%-on per év az GDP növekedés az elketyeget, addig senki nem érezte úgy, hogy na most már erre rákényszerülünk, hogy ezt is meg kell lépni. És most, hogy mondjuk bejön egy ilyen koronavírussal kapcsolatos negatív gazdasági sok, akkor meg könnyen lehet, hogy mondjuk a gazdasági döntéshozók arra fognak kényszerülni, azt fogják mondani, hogy na jó, most már meg kell próbálni, mert így most nem nagyon maradt választási lehetőség.
Nem érzed azt, hogy az Európai Unió és az Európai Központi Bank is megint késésben van, mint ahogy ez megtörtént annak idején a 2008-as válságkor is. Elég, ha csak az Egyesült Államokat megnézzük, ugye a Fed most ismét hamarabb vágott kamatot, egy magasabb szintről tudott kamatot vágni, hiszen a kamatemelést is hamarabb elkezdte. Noha ott a vírus az kevésbé tombolt még akkor, ugye az Európai Központi Bank csak most lépett, jóval kisebb lépést tett meg, mint a Fed. Ugyanezt történt úgymond a válság idején is, annak idején mindenki azt mondta, hogy tehetetlen az Európai Unió, lassan reagál különböző dolgokra. Elmondható ez szerinted a jelenlegi állás?
Én nem érzem ezt ennyire a nagy problémának most. Tehát én inkább azt látom, hogy a Fed lépett, hozott egy rendkívüli kamatvágást. Azért én azt gondolom, hogy ezzel jelezték is a piacnak, hogy komoly problémáról van szó. Ettől függetlenül az Európai Unión, vagy az LKB is ugyanúgy reagált szerintem. De ettől függetlenül az Európai Unió, vagy hát az LKB ugyanúgy reagált ezekre a problémákra. Nyilván itt még lenne szükség szerintem fiskális stimulusra. Amerikában azért ilyen szempontból a mozgástér egy picit korlátozottabb, ugye ott azért a költségvetésekkel kapcsolatban, meg az adóssággal kapcsolatban azért vannak kérdések.
Én azt mondanám, hogy ott könnyebb, hiszen nem kell osztozni annyi ország között, tehát ott egy fiskális stimulust be lehet vezetni egyik napról a másikra, és ez az egész országra kiterjed, szemben mondjuk az Európai Unióval.
Hát magának a döntés meghozásának a módja az valóban egyszerűbb lehet, igen, de azért a mozgástéret tekintve azért az ilyen általánosan el szokták mondani, hogy fiskális mozgástér szempontjából azért valamennyire könnyebb az Európai Unió.
Az adósság miatt?
Alapvetően igen. Tehát az adósságplafont azért nagyon-nagyon sokszor elérte már az amerikai költségvetés, és ott azért már voltak ezzel kapcsolatos problémák. Nyilván ezeket is meg lehet oldani, hogyha valaki úgy gondolkozik, meg úgy gondolkoznak a döntéshozók, hogy legyen egy picit agresszívabb a költségvetési politika, legyen agresszív a fiskális politika. Nem baj, ha egy picit az inflációs hatások emiatt magasabbak lesznek, de azért a keresetet próbáljuk meg egy picit stimulálni, vagy ne hagyjuk, hogy mondjuk ez esetleges koronavírus miatti negatív hatások azok tartósan megmaradjanak.
Az elmúlt időszakban azért, ha ránéztünk ugye a forintra, voltak időszakok, amikor egészen látványosan erősödött a forint, aztán visszatértünk itt a 340-es euró közelébe. A Magyar Jegybanknak kell-e ebben a helyzetben bármit lépnie?
Ez egy jó kérdés egyébként, hogy kellene lépnie. Itt leginkább egyébként azt szokták most kérdésként az elemzők meg a befektetők így feltenni, akár maguk számára, akár mások számára is, hogy ugye az MNB-nek voltak azért olyan jellegű kommunikációi az elmúlt hetekben, amik arra utaltak, hogy mondjuk akár egy kamatemelés is jöhet. Ez nyilván azelőtt volt, hogy mondjuk a koronavírusnak a negatív hatásaival ilyen drasztikusan szembesült volna szerintem így a nyugat-európai, vagy akár az egész globális világ. Ilyen szempontból az, hogy mondjuk a Fed aztán neki állt rendkívül kamatot vágni, és valószínűleg jövő héten is lesz egy masszív kamatvágás. Ennek függvényében az MNB-nek a kamatemelési terveit azok nagy valószínűséggel már nem fognak megtörténni. Legalábbis eléggé meglepődne szerintem a piac, hogyha megtörténnének. Sőt, nagyon sokan azt mondják, és ha már a forintra kitérünk, hogy azért a forint az kvázi egy elég alacsony kamatot fizető deviza volt más országokkal, vagy más akár régiós országokkal szemben is, és ilyenkor könnyen lehet, hogy mondjuk a különféle trédeket, azt mondjuk forintból finanszírozták sokszor a befektetők, és volt egy ilyen jelenség, hogy miközben a piacok egyébként mondjuk kockázat kedvelő módban voltak, tehát úgynevezett risk-on módban voltak, akkor a forint pont emiatt gyengült, mert a forintból finanszírozták ezeket a pozíciókat. Aztán amikor a piacok elgyengültek, kicsit inkább ez a risk-off, kockázat kerülő üzemmód kapcsolt be, akkor ezeket a trédeket a visszájára kellett fordítani, és akkor a forintot vissza kellett venni, és akkor miközben egyébként gyengébb volt a piaci hangulat, közben a forint tudott erősödni. Most nyilván az a kérdés, hogy a forintnak ez a fajta a kamat különbözete ez hogyan fog változni, és nagyon sokan azt mondják, hogy a jegybank akár azt is megtehetné, ha nagyon akarna, hogy mondjuk nullára vágja a kamatot, mert ha minden más ország egyébként ezt megcsinálja, akkor onnantól kezdve még mindig a forint már, vagy forintnál már nem lehet azt elmondani, mint eddig, hogy nagyon alacsony kamatot fizet, mert pont ugyanúgy nem fizet majd lényegében érdemi kamatot, mint ahogy más különféle devizák után sem. Tehát elvileg a forintba beárazódhatott gyengülések, azok akár vissza is árazódhatnak, és akár erősítheti is ez a forintot. Tehát az, hogy mondjuk a Fed kamatot vág, azt, hogy az LKB is valamelyest azért próbál monetárisan stimulálni, meg különféle programokat jelent be, és más régiós bankok, vagy más régiós jegybankok is ezt folytathatják, követhetik, az nyilván a forint, ha nem csinál semmit az MNB, akkor a forintot elvileg erősíti.
Kérdés, hogy egyáltalán számít-e még most az alapkamat? Tehát van-e értelme annak, hogy az MNB játszol az alapkamattal? Mert hogyha megnézzük most ugye a bankközi kamatlábakat, azok elég látványosan megugrottak itt az elmúlt időszakban, sőt, volt egy bankközi, hát hogy mondjam, kiszáradt egy kicsit a likviditás, ha fogalmazhatok így, és akkor intervenniálni is kellett a jegybanknak. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal inkább ez a kockázata, ami közben az Európai Központi Bank mondjuk likviditás pumpál a piacokra, lehet, hogy az MNB-nek is ezt kéne tenni lassan?
Hát az bubor, ez most felugrott, nyilván a 3 hónapos buborról, ha beszélünk, ott fölmentünk 60-70 bázispont közelébe. Itt azért én azt gondolom, hogy ez a rövid oldali hozamemelkedés, az lehet, hogy a visszaerre fog akkor pont fordulni, hogyha itt megint az MNB is egy picit lazább lépéseket fog bejelenteni, alkalmazkodva, meg reagálva a különféle aktív, friss trendekre, amik ugye a koronavírus miatt megjelentek, meg nyilván a más jegybankoknak a hasonló lépéseire. Tehát akár már rajt is egyébként lehet hallani, hogy nem is biztos, hogy nem fog megint visszamenni erre a 0-10-es szintre a 3 hónapos bubor, mert könnyen elképzelhető, hogy annyira olyan lépéseket kell majd hozni, amik ebbe az irányba fogják ezt az instrumentumot terelni.
No, meglátjuk, hát az biztos, hogy a vírus terjedésének sajnos még nincsen vége, és ez valamilyen szinten befolyásolja majd a pénz- és tőkepiacokat is. Éppen ezért kíváncsi lennék, ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen eszközöket, milyen részvényeket adott esetben pakolnál a portfólióban?
Ez nagyon jó kérdés, ezt egy kicsit ki is fogom egyébként kerülni. Én, ha most akarnék összerakni egy portfóliót, akkor amit biztosan tennék, hogy figyelném a híreket, figyelném a friss trendeket, figyelném a változását ezeknek a koronavírussal kapcsolatos híreknek, és próbálnám megőrizni a józan eszemet, és nem kapkodnék, és nem úgy raknék össze egy portfóliót, hogy ma így, aztán holnap teljesen az ellenkezője, hanem próbálnék inkább hosszú távon szisztematikusan gondolkozni, és nagyjából ennyi szerintem. Ennél nagyobb biztonsággal ilyen 10%-os mozgásoknál szerintem nem is biztos, hogy szerencsés kijelenteni dolgokat.
Azt gondolom, hogy több kulcsmondatnak is illő megjegyzést tettél, tehát egyrészt az, hogy ne kapkodjunk, másrészt az, hogy hosszú távon gondolkodjunk mindenképpen, és harmadrészt meg az is igazság, hogy lehet, hogy nem most ez a legjobb pillanat a befektetésre. Kedves hallgatók, ezért fel is hívom a figyelmüket, hogy mindez, amit a műsorban hallottak, az nem tekinthető befektetési tanácsnak. Cinkotai Norbert, a KVC Equitas vezető elemzőit hallották, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.